Törődünk az egészségünkkel, a kalóriadó vendége, Pallagi Alexandra, dietetikus. Szia, Szandi, üdvözöllek!
Szia, Hajni, én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
Na hát kérem szépen, ma a témánk a csontritkulás lesz, amivel kapcsolatban nekem mindig az jut eszembe, hogy ez elsősorban a nőket érinti menopauze után, és ha hiányzik belőlünk a kálcium, akkor fordul ez elő, vagy ha csökken a szintje. Na hát jól gondolom-e? Szerintem azzal kezdjük a beszélgetést, hogy mit is értünk pontosan csontritkulás alatt.
Igen, nagyon jól gondolod egyébként. Alapvetően a csontritkulás, ugye a csontok egész szervezetre kiterjedő betegsége, és alapvetően a csonttömeg fokozatos csökkenése, a szerkezetének károsodása jellemzi, aminek következtében fokozott törékenység jön létre.
Ez mennyire fokozott törékenység egyébként? Tehát, hát hogy elég beütni a kezünket, és már eltörtük, vagy tehát, hogy mennyire durva ez?
Igen, időseknél akár ez is előfordulhat. Nyilván ez függ attól, hogy mennyire károsodott az a csontszövet, de előfordulhat tényleg idősebb korban, amikor ez esetleg nincsen kezelve, hogy akár picit erősebben neki mennek az ajtófélszának, és már el is tört a könyvük, vagy ez valamilyen csont, vagy ugye a comnyaktörés is ilyenkor nagyon gyakran előfordul, és akár kisebb esések következtében is kialakulhat.
Mi az oka annak, hogy ez kialakul egyébként? Tehát, hogy gondolom, hát ugyanaz a táplálkozás.
Bocsánat.
És semmi baj nincs. Tehát, hogy mitől alakul ki egyáltalán ez a csontritkulás?
Alapvetően a hosszabb élettartam, tehát hogyha minél tovább élünk, ugye a szerencsések vagyunk, akkor ez egy természetes folyamat, hogy a csont sűrűsége csökken. Akkor, ahogy említetted a felvezetőben, a kálcium szegény táplálkozás akár már kevésbé időskorban is csontritkulás kialakulásához vezethet, és a mozgás szegény életmód, de emellett, ahogy szintén említetted, hormonális tényezők befolyásolják, tehát például ugye a nemi hormonok megváltozása a nők esetén, tápláltsági állapot, a környezeti tényezők és a genetika is hatással van arra, hogy milyen a csontállományunk.
Tehát akkor tulajdonképpen van egy örökletes dolog, egy öregedési, egy hormonális, meg amit hozzáteszününk, akkor így röviden összefoglalva nagyon jó. Érdekesség egyébként, ahogy így mondtad a mozgást, hogy azt gondolná az ember, hogyha mozog, akkor mondjuk az izomzatát tartja karban, a különféle szalagokat nyújtja, stb., de hogy most a csontunknak, hogy milyen a sűrűsége, az nem tudtam, hogy befolyásolja mondjuk az is, hogy mit mozgunk, vagy mozgunk-e.
Igen, vannak olyan típusú mozgásformák, például a biciklizés, a futás, gyaloglás, amik a csont sűrűségét tudják javítani, illetve a csont erejét fokozni.
Csak ne essünk el, mondjuk a biciklivel, mert ha már ritkult a csontunk, nem lesz jó vége. Oké. Sokszor szokták mondani, hogy ugye nyilván egy bizonyos kor után érdemes elmenni csontsűrűség vizsgálatra, ugye ezt a házi orvos szokta, úgy tudom kiírni. Hogyan is diagnosztizálják, hogy működik ez a csontsűrűség vizsgálat?
Igen, ez a csontsűrűségmérés, vagy oszteodenziometria, és az az eljárás lényege, hogy a készülék, amivel vizsgálják, kibocsát röntgensugarakat, amit a csontok elnyelnek, és ez alapján tudnak következtetni a csont összetételére. Ahol nagyobb tömegű a csont, ott jobban elnyeli a sugárzást, ahol ritkább, kisebb tömegű, ott viszont jóval kevesebb sugárzást tud elnyelni, és akkor ez alapján szokták viszonyítani életkor alapján, illetve korcsoportnak megfelelő, vagy korcsoportnak ajánlott megfelelő csontsűrűségű értékek vannak, és megnézik, hogy mennyivel tér el az adott egyén a javaslattól tulajdonképpen.
Jó, tehát aki esetleg tart ettől a vizsgálattól, azt szerintem teljesen megnyugtattuk, mert hogy fájdalommentes, és nem is egy hosszú vizsgálatról, kényelmetlen vizsgálatról
Pontosan.
Van szó. Érdemes tehát elmenni. Na hát akkor megvan mondjuk a diagnózis, gondolom fokozatokkal szembesülünk, hogy van vagy nincs csontritkulásunk, és ha van, akkor az milyen stádiumban van. Akkor ilyenkor persze felmerül a kérdés, hogy akkor gyorsan ezt kezelni kellene.
Igen. Attól függ, ahogy te is mondtad, hogy milyen mértékű, vagy mitől alakult ki ez a csontritkulás, lehet gyógyszeres kezelés, amikor a gyógyszerkezelés is attól függ, hogy mi állt a háttérben. Lehet, hogy kálciumot pótolnak D-vitaminnal, hormonpótló kezelések lehetnek, illetve vannak olyan gyógyszerek, amelyek a csontépítő sejtek működését tudják fokozni, és a csontbontók működését gátolni. Szokták javasolni a tornát, amiről beszéltünk, tehát nyilván itt nem erőemelés elsősorban, hanem egy kis gyaloglás, kocogás, biciklizés és a diéta, ami ebben az esetben egy kálciumdús étrendet jelent.
És akkor itt jöttök ti a képbe, dietetikusok, gondolom, hogy hogyan is lehet jó sok kálciumot bevinni a szervezetünkbe, mert rögtön a tejtermékek jutnak eszünkbe.
Pontosan, tehát a legjobb kálciumforrásoknak amúgy a tejtermékek tekinthetők, és amellett, hogy kálcium van gazdagok, ugye a kálcium felszívódásához egyébként egyéb tényezőkre is szükség van. Ilyen a laktóz, a savas közeg, a D-vitamin, és ugye a tejtermékek ezeket is tartalmazzák. Hogyha valaki nem fogyaszt tejterméket, vagy nem elegendő mennyiségben, akkor vannak egyéb hát nyersanyagok is, például zöldségek közül a rukkola, brokkoli, halkonzervek, aszalványok, a mák, olajos magvak, ásványvizek és kálciummadúsított termékek, amelyek még hozzá tudnak járulni a kálciumbevitelünkhöz.
Annyira szeretem, amikor így elkezded ezeket így felsorolni, és akkor én, mint vega, így elkezd folyni a nyálam. Ú, de ennék egy kis brokkolit, egy kis rukkolát. Rukkolát rukkolával ennék egyébként, nem tudom. Megelőzésnek... A mákot, meg mákos tésztának, és mákos, a mákos guba kedvencem, na mindegy is. Hogyha mondjuk előre szeretnénk egy picit gondolkodni, és meg szeretnénk előzni a csontritkulást, mert gondolom azért nem minden embernél alakul ez ki, akkor ez jó, hogyha már még amikor nincsen baj a csontunkkal, már odafigyelünk a kálciumra?
Igen, és itt azt azért kiemelném, hogyha kálciumdúsan táplálkozunk, tehát fogyasztunk tejtermékeket, magvakat, aszalványokat, tehát alapvetően egy kiegyensúlyozott étrendet folytatunk, akkor külön kálciumpótlásra nincs szükség, és ezt azért fontos kiemelni, mert a túlzott kálcium ugyanúgy, ahogy a kevés kálcium problémát okozhat, ugyanis az erek meszesedését tudja előidézni, illetve székrekedést okozhat, de nyilván ebben az esetben ez a kisebbik probléma, inkább ez az érelmeszesedés az, ami gond lehet. Tehát, hogyha nem vagyunk biztosak abban esetleg, hogy eszünk elég kálciumot, mert nem fogyasztunk tejtermékeket, akkor laborral lehet ellenőrizni azt, hogy elegendő kálcium van a szervezetünkben, és szükség esetén pótolni külsőleg, de ne vigyük túlzásba, ez mindig nagyon fontos, tehát mindig kell szakemberrel egyeztetni.
Szoktad mondani azért, hogy bizonyos vitaminokat kombinálni kell, mert egyik a másik nélkül nem él meg, vagy nem hasznosul, vagy még ártunk, és a kálcium önmagában elég, vagy valamit kell hozzászedni, hogy jól legyen a felszívódása?
A D-vitamin segíti a csontokba való beépülését, és amúgy, tehát hogyha fogyasztunk kálciumot, ugye bekerül a beleinkbe, a bélből történő visszaszívását is segíti a D-vitamin. Tehát a D-vitamin ellátottság is nagyon fontos.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.